Apot ifjúság segítő magazin következik. Az iskolai prevencióról fogunk beszélgetni dr. Felvenci Katalinnal, a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület Prevenciós Munkabizottságának vezetőjével. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok én is a kedves hallgatóknak.
Örülök, hogy eljöttél, és tulajdonképpen azért is, mert a téma komoly, meg tulajdonképpen az is fontos, hogy ezzel történetről olyanokról tudjunk beszélni, ami egyébként az embereknek csak segít mégis, hogy megérteni a helyzetet, másik szerint mit lehet csinálni, de mielőtt ebbe belekeverednénk, mi mindent lehet róla tudni. Hallgató nem lát téged, azért kérdezek ilyeneket.
Hát pszichológus vagyok, alapjáraton pszichológus vagyok, nem praktizáló, tehát nem klinikumban dolgozó pszichológus, szociálpszichológiával foglalkoztam korábbiakban sokat, és 2001 és 2011. január 31-e között igazgattam a Nemzeti Drogmegelőzési Intézetet.
Ez 10 év.
Majdnem megértük a 10 éves, fennállásunk 10 éves évfordulóját, csak éppen nem. És ezt követően pedig visszatértem az én anyaintézményembe, ami az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézete, és jelen pillanatban is ott dolgozom.
És tanítasz is?
Tanítok, projektjeim vannak, sőt, az utóbbi időben még DK helyettes is vagyok.
Hú, hát ez akkor egy szép pályakép. Azért is kérdezlek téged is, mert ugye ezer okkal végül is érdemes lenne téged, mert a kábítószerügyben egy hosszú történet, minden lépését nagyjából ismered. Volt vagy három drogstratégia az elmúlt időszakban, az a legutóbbit legalábbis most fogadták el, nem tavaly.
2013. október 17-én.
Tavaly előtt egész pontosan, így van, azóta harmadik. Volt egy második, amelyik ugye, ha jól emlékszem, nem fogadták.
Elfogadták 2009. december valahanyadikán, elfogadták. Csak majd aztán... nem valósították meg, mert erre... Talán pontosan egy évvel erre rá az akkor még újnak tekinthető kormány úgy ítélte, hogy ez nem egyezik az ő drogpolitikai elképzeléseivel.
Igen. És azt meg ezen volt egy másik, amely az első,
igaz, amit 2000 decemberében fogadtak el, és 2001 januárjától zajlott ennek a megvalósítása, és ez ki is töltötte a mandátumát, ez a drogstratégia, és ugye azon kevés szakmapolitikai programok egyike volt, amelyik kormányzati ciklusokon átívelő módon érvényben maradt, sőt azt mondhatnám, hogy az ezt követő 9 évben egy, hát hogy mondjam, dinamikusnak tekinthető politikai támogatásban volt része, ugyanis nem volt kiegyensúlyozott ez a politikai támogatás, de mindenesetre a szakma szerette, elfogadta, és úgy érezte, hogy valamilyen fajta releváns útmutatás számára.
Így van, úgy emlékszem én erre az időszakra, ahol én dolgozom, ez a Kapocs Alapítvány, gyakran szerepeltünk különböző ilyenfajta pályázatokon, és azt érzékelhettük, hogy dolgozhatunk, és viszonylag kiszámíthatóan lehetett például forrásokhoz is jutni, és lehetett együttműködni partnerekkel. Erre az időszakra emlékszem, ekkor tájt még voltak iskolai prevenciós támogatások is, külön volt egy ilyenfajta pályázati rovat. Most már nincs ilyen, úgy tudom, most már legutóbbi egy ilyen komplett csomagban lehet a prevención belül.
Igen, a
iskolára is
fordulni. ME elnevezésű pályázati csomag az, ami a megelőzési tevékenységet is hivatott támogatni. Az időtájt, amelyik periódusról te beszélsz, akkor ugye az oktatási tárca és a kábítószerügyi koordinációért felelős tárca közös felelősségeképpen, bizonyos értelemben közös finanszírozásában voltak iskolai drogprevenciós programok, illetve kerültek finanszírozásra az iskolai drogprevenciós programok, és hát ugye akkoriban az volt a cél, hogy néhány év alatt fejlődjön annyit a rendszer, hogy Magyarország valamennyi köznevelési, pontosabban akkor még közoktatásinak hívtuk, valamennyi közoktatási intézményében ötödiktől fölfelé a gyerekek férjenek hozzá megfelelő minőségű drogprevenciós beavatkozásokhoz.
Azért hoztam így ezt az egészet, mert úgy gondolom, hogy egyrészt van egy kábítószerhelyzet Magyarországon, ami mindenképpen változik mindenféle éve másféleképpen, másrészt pedig van egy magatartás, amit a stratégiában fejezi ki a mindenkori döntéshozó. És az érdekes, mert azt próbálom itt igazából egymás mellé tenni, hogy egyrészt ugye a stratégiák hogyan változnak, mert változnak, másrészt, hogy a feladat pedig ugye az élet felől pedig másféleképpen rendelkezik. Az az én kérdésem, hogy az elmúlt időszakban ugye, szóval élesedett a kábítószer kapcsolatos helyzet, mert én azt gondolom, hogy akkor érdekes a dolog, hogy a kábítószer helyzet meg feladatokat ír le a mindenkori döntéshozónak, és arra megfelelő válaszokat képes adni. Vannak erre intézmények, szervezetek, szakmai válasz, és ez mindig az jó kérdés, akkor tudja a mindenkori hatalom kezelni a mindenkori problémáját.
Ha jól sejtem, akkor a kérdésednek az lett volna a lényege, hogy élesedik-e a kábítószer helyzet, vagy hogyan változik, vagy mit tudunk egyáltalán a magyarországi kábítószer helyzetről. Hát azt hiszem, hogy ami minden újságolvasó, rádióhallgató, egyáltalán tájékozódni akaró számára nyilvánvaló az az, hogy egy új szituáció jelent meg ugye a 2009-10-es évek magasságában, amikor is megjelentek az úgynevezett új típusú pszichoaktív szerek, vagy designer drogok, amik hát valóban feladják a leckét, nem feltétlenül olyan módon, mint ahogyan ezt a köznép gondolná, vagy mint ahogyan ezt ilyen avatatlan szemmel, ha rátekintünk a helyzetre, gondolnánk. Ugyanis ezek az új típusú pszichoaktív szerek, ezeknek ugye az a sajátosságuk, hogy amikor piacra kerülnek, akkor ugye nincsenek listán, tehát a rendőrség, vagy a rendőrségnek nincs az a feladat, hogy hivatalból üldözze ezeken, mint egyébként, ahogyan ezt az angol mondja, vannak az úgynevezett established drugs, vagyis ugye azok a szerek, amiket már megszoktunk, hogy itt élnek a mi környezetünkben. De ezek a szerek olyanok, amelyek mímelik ezeknek a már ismert szereknek a hatását. Csak az a probléma, hogy általában a kormányok azok abban a vélekedésben élnek, vagy az a meggyőződésük, hogy abban az esetben, hogyha mi listára tesszük ezeket a szereket, tehát azt mondjuk, hogy illegálisak, akkor ezek a szerek majd el fognak tűnni, nem fogják használni őket. Ebből adódólag ugye van az üzleti szféra, amelyik viszont abban érdekelt, hogy ezeket a szereket a piacra dobja, és a piacon tartsa, és ebből meggazdagodjon, amivel gyakorlatilag arra van késztetve, hogy újabb és újabb vegyületeket dobjon piacra. Na most, ha nem újabb és újabb vegyületek jelennek meg a piacon, és próbálkozhatunk mi azzal, hogy mindenféle ilyen úgynevezett generikus szabályozást alkalmazunk, akkor is az fog történni, hogy meg fognak jelenni az újabb és újabb szerek, amelyek különböznek, az a szer, ami ma megkapható a piacon, különbözik attól, mint ami egy héttel ezelőtt volt megkapható. De pont ugyanúgy fog kinézni, pont ugyanolyan fehér por lesz, pont ugyanolyan tabletta lesz, csak éppen halvány sejtelmünk sincsen arról, hogy mi van benne. Hát ilyen értelemben egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy a designer drogoknak a megjelenése az kritikusabbá tette a helyzetet, de tulajdonképpen az, ahogyan erre reagálunk, az, ha lehet, még hatványozottabban problematikussá teszi ezt az egész helyzetet.
Miben más még a designer drog? Mert azt én érzékelem, hogy nyilván a tiltani nem lehet, mert ugye mindenféle új változatokkal kétszerűen ki lehet játszani gyakorlatilag a szabályozást. Másrészt pedig azt érzékelem, ugye, hogy önmagában ennek a használatával se vagyunk teljesen tisztában, másféleképpen használják, nem minden esetben csak a szúrás itt az igazi probléma, hanem az, hogy viszonylag gyorsan, elég nagy mennyiségben kell minden nap használni. Én azt hallottam, hogy a hagyományos légikábítószerek esetében viszonylag hosszabb ideig volt egy hatás, hát viszonylag gyakrabban kell egy nap 30-szor, például 20-30-szor használni.
Hát ugye ez a klasszikus értelemben ugye az intravénás szerhasználat az a heroin esetében volt jellemző. Aztán természetesen bizonyos helyeken elterjedt vagy megjelent az amfetamin típusú kábítószereknek is az intravénás használata. De akkor is az volt a jellemző, hogy tényleg naponta egyszer-kétszer szúrtak, háromszor.
Igen.
És amikor aztán gyakorlatilag a heroint felváltotta ezeknek az új típusú szereknek a használata, akkor bekövetkezett valóban ez a napi 10-15-20-szor történő szúrás, de hát ugye egy teljesen más hatásmechanizmusú szerről van szó, hogyha vegytisztán szemlélnénk, hát másra való egy ilyen új típusú pszichoaktív szer, vagy egy ami nem a heroinnak a hatását fogja mímelni, hanem sokkal inkább a gyorsítóknak a hatását fogja mímelni. Tehát, hogy igen, megváltozik, de azért nem mindenki intravénás kábítószer használó. Azért még mindig azt lehet mondani, hogy az embereknek, akik kábítószereket vagy pszichoaktív szereket használnak a tudatmódosítás céljából, azok azért nem intravénásszer használók, de a porban sem tudjuk, hogy mi van, és hogy mi a halálos dózis, és mi a idézőjelbe teszem terápiás dózis, vagy az, amitől éppen az a pillanatnyi jó közérzet fog eluralkodni az emberen. Hát valóban nincsen tapasztalat arra vonatkozólag, hogy mi nem tudjuk kititrálni, vagy nem tudja a használó kititrálni, hogy mi az a mennyiség, amitől még életben marad, meg nincsenek katasztrofális mellékhatásai, ám de viszont azt a célt el fogja érni, aminek okán egyáltalán a szerhez fordult. Tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult és nagyon kritikus helyzet, és ilyen értelemben én tényleg azt tudom mondani, hogy az új típusú kábítószerek veszélyesebbek, egyszerűen veszélyesebbek, mint a régiek, és veszélyesebbek, mint a legálisan hozzáférhető pszichoaktív szerek, vagy tudatmódosító szerek.
És mennyire válaszkész a szakma rá, mert ugye az a helyzet, hogy az egyik oldalon nyilván megjelenik ez az új típusú, hogy tetszik, más magatartás, másként is terjesztik időnként, ha megjelenik a új technológia, ennek a című másféleképp is lehet terjeszteni, de hogy reagál rá a segítő szakma? Most itt nem a hatóságokat keresem, mert nyilván az a feladata, hogy tiltsa, ahol csak lehet.
Hanem hogy kontrollálja, hogy megpróbáljon olyan jogszabályi környezetet teremteni, ami hát ugye ebben a tekintetben nagyon sokféle vélemény fogalmazódik meg a szakemberek részéről.
Igen.
Mert hogy vannak, akik úgy gondolják, vagy azt az igényt fogalmazzák meg, hogy kellenének mondjuk speciális olyan prevenciós intervenciók, vagy programok, amelyek megcélozzák ezeket az új típusú szereket.
Igen.
Mások meg azt mondják, hogy erre a legkevésbé sincsen szükség, mert nem a szer a probléma,
hanem a
szert használó ember a probléma, meg annak a viszonya az ilyen jellegű beavatkozásokhoz, vagy anyagokhoz, és az meg teljesen mindegy, hogy mostan ő biofüvet használ, vagy klasszikus értelemben vett kanabisz használ.
Értem. Tehát magyarul ilyen szempontból szakma azt mondja, hogy ettől még a protokoll ugyanaz, ugyanúgy embernek kell segíteni, és egészen...
Hát igen, nincs protokoll, azért azt szögezzük le.
Képzeletbeli protokoll, de tudom, oké.
Ha lenne protokoll, akkor azon lehetne gondolkodni, hogy vajon a protokollon kell-e igazítani annak érdekében, hogy jól tudjuk kezelni ezeket az új típusú szereket, mert ilyen nincsen. Uh-huh. És hát ez valóban egy nyitott kérdés. És amennyire én tájékozott vagyok a nemzetközi szakirodalomban, a nemzetközi szakirodalomban sincsen arra vonatkozólag utalás, hogy lennének speciális, éppen az új típusú szereket megcélzó programok.
Rákóczi Ifjúság Segítő Magazinban. Iskolai prevencióról kezdtünk volna beszélgetni, de mielőtt belekezdtünk volna, előtte a magáról a kábítószerhelyzetről kezdtünk beszélni dr. Felvinci Katalinnal, mert megpróbáltuk a kábítószerhelyzet összefüggéseiben azt megnézni, és azt kérdeztem a legelején, hogy mennyire élesedik ez a kábítószerhelyzet ma Magyarországon. És nagyjából arról szólt, hogy vannak különböző magatartások, ezt úgy hívják, hogy stratégia, és van egy kábítószerhelyzet. Ez mennyire van párhuzamos, mennyire nem párhuzamos, nem párhuzamos a dolog. És nagyjából arról beszéltünk, hogy élesedik a helyzet, és ennek egyik fontos vezető motivum a sok más mellett, hogy önmagában, hogy megjelent egy új típusú szercsalád, 3-4 évvel ezelőtt, talán 5 évvel ezelőtt, amelyik nagyjából meg is zavarta a meglévő rendszert, mert más természetű a fogyasztása, másfajta összetevői vannak, nem is igazán értik a fogyasztók, hogy mi van benne, és az egésznek a mechanizmusa tulajdonképpen ebben az értelemben új próbát ítél a szakembereknek. Igen, ám, de hogyha ez a helyzet, hogy ilyen módon élesedik, mert akkor fogalmazhatunk, hogy élesedik a helyzet, és arról beszéltünk, hogy nem kell különösebb protokoll, bár van, akinek az a véleménye, hogy tulajdonképpen másként kell ezekhez a szerekhez nyúlni, ezt mondtad legalábbis, de ez mennyire felel meg az ellátórendszer ennek a feladatnak, mennyire képes ezeket a dolgokat, ezeket a szereket, fogyasztó az ezzel kapcsolatos eljárásokban a különböző társas következményeket kezelni?
Hát erre nehezen tudnék válaszolni, mert hogy azért módszeres kutatás ebben a tárgykörben az utóbbi időben nem volt. Uh-huh. Nem is egyszerű egyébként ezt a kérdést módszeres kutatást tárgyává tenni. Uh-huh. Ugye azt tudjuk, hogy milyen vélemények fogalmazódnak meg különböző az ellátórendszer különböző szegmenseiben dolgozó kollégák részéről, és hát ugye még az is egy fontos dolog, hogy nem szabad összemosnunk ugye a prevenciós beavatkozásokat és az ellátórendszernek az egyéb elemeit. A prevenciós beavatkozások azok általában még azt a célcsoportot célozzák, azokat az embereket célozzák, akik a kábítószer használatnak, vagy a pszichoaktív szer használatnak egy korai stádiumában vannak, amikor még érdemben lehet abban reménykedni, hogy ez nem fog elmélyülni, hogy a kísérletező használatból nem válik majd rendszeres használat, a rendszeres használatból nem válik problémás használat. Tehát ugye ez lenne a prevenciónak a feladata, és a kezelő ellátórendszernek pedig az lenne a feladata, hogy egyfelől a komplikációkat, vagy a komorbiditást, tehát a szerhasználattal együtt járó, vagy a szerhasználat következtében megjelenő különböző kórállapotokat tudja kezelni, a függőséget magát tudja kezelni, és utána vissza tudja valahogyan uh-huh. édesgetni, vagy vezetni az illetőt a normál társadalmi funkcionálás. Most ugye minden kérdéses, mi az, hogy normál társadalmi funkcionálás, ugye ezt a kérdést is feltehetnénk. Feltehetnénk azt a kérdést, hogy miért kellene visszaédesgetni valakit, aki önmagának okoz kárt, ahogyan ez ugye nagyon gyakran megfogalmazódik, hogy a pszichoaktív szereknek a használóit, azokat ugye nem kellene nagyon dédelgetni, mert hát hiszen azok maguk az okozói az őket ért problémának. És aztán ugye feltehetjük, ez nem az én kérdésem természetesen, csak hát ez ugye a társadalomban egy meglévő vélekedés.
Hát igen, ezért is érzékelhető, egy-két kutatásban azért olvasható, hanem is a mostaniban, hogy elég gyakori a negatív kép a drogfogyasztóról, a kvázi stigmatizált, így is lehetne fogalmazni,
hát igen,
mert ő felelős azért, amit előidézett, és tulajdonképpen nem tolerálja a társadalom azoknak az embereknek működését, akik maguk is elkövették, vagy részesei a saját problémáiknak, és ez egy nagyon érdekes dolog. De azért is közelítettem az ellátó felé, mert azt gondolom, hogy önmagában azért a kábítószer naponta kínál ellátni való feladatokat. És az a fajta magatartás, ami az elmúlt időszakban, az mindenképpen kötelező feladatként leírja, hogy igenis foglalkozni kell azokkal az emberekkel. Bár az igazság, hogy az új stratégia meg is fogalmazott egy fontos kívánalmat, a felépülés központú, hogy tetszik ellátó megközelítést, ami nem tűnik újnak azért az megközelítem, mert ugye ez tulajdonképpen mindenkinek egy reális vágya, hogy igenis az emberek megszabaduljanak ennek a következményeitől. De mennyire van realitása az ellátásban, aztán majd megyünk a prevenció felé, mert ugye az ellátás ebben az értelemben az a fajta összefüggésrendszer, ami arról szól, akiknek nem sikerült segíteni a megelőzés időszakában, vagy esetleg nem képes a környezete visszatartani valamitől a hétköznapi életében, nem úgy alakult a dolog, amitől vele feltétlenül foglalkozni kell.
Hát ez a felépülés központú megközelítés, ez valóban egy új slágernek tűnt akkor, amikor a 2011-től 13-ig keletkező drogstratégia megfogalmazta, és egyébként ez folyamatosan, hogy mondjam, szerepelt ez a kifejezés ebben az új stratégiai dokumentumban. Az én meglátásom szerint, és én viszonylag sokat megpróbáltam utánaolvasni ennek az ügyletnek, az én meglátásom szerint a felépülés központú megközelítés és az úgynevezett, hát nem tudom, hogy ennek mi az igazán jó magyar megfelelője, az ellátási lánc, igen, tehát hogy az ellátási láncnak a komplettsége, tehát az, hogy minden egyes elemmel rendelkezünk, amelyre szükség van az ellátási láncban, de nem csak, hogy ezek vannak, hanem ezek egymáshoz kapcsolódnak, egymásra reflektálnak, és hogy az ellátási lánc az tartalmaz szereplőket az egészségügyi ellátórendszerből, meg a szociális ellátásokból is, és ezek egymással beszélő viszonyban vannak, tulajdonképpen ez lenne a dolognak a lényege, és a működésüknek pedig a fő motorja, az a kliensnek a szükséglete. Tehát, hogy bárhol be lehet lépni ebbe az ellátási láncba, mert kompetens szakemberrel fog találkozni a kliens, aki tudja, hogy most erre vagy arra kell irányítani, és az érdeke az persze ugyanaz, hogy valóban felépüljön a saját lehetőségeihez képest, maximálisan nyerje vissza az önrendelkezési jogát. Ez lenne ennek a felépülés központú megközelítésnek a lényege. Most te beléphetsz bizony az ellátási láncba a tudcsere programon keresztül is, meg a nappali ellátón keresztül is, meg a házi orvosodon keresztül is, vagy a, nem tudom, még sorolhatnék ilyen, vagy a családsegítő szolgálaton keresztül is, vagy a gyermekjóléti ellátórendszer különböző szegmensein át. Teljesen mindegy, hogy hol lépsz be, mert kompetens szakemberrel fogsz találkozni. Hát ez ugye a gondolatnak a lényege, és a kompetens szakember fogja tudni, hogy téged most az egészségügy felé kanalizáljon, vagy a szociális ellátórendszer felé, egy drogterápiás intézet felé, egy metadon fenntartó kezelés felé. Tehát van egyfajta szakmai tisztánlátás ebben a tárgykörben.
És szerencsére ez az jelentés, hogy csomó embernek lehet segíteni ilyen módon. Nyilván a felépülés ez egy idea is ugyanakkor természetesen, mert sok ember esetében hosszú ideig együtt kell ezzel a helyzettel és ezzel a kezeléssel élni, hogy ne lehessen lemondani róla, senkiről ne kell lemondani, és gondolom, hogy ez egy fontos cél. És azért is érdekes a dolog, hogy ilyen különböző intervenciós szinteket ír elő tulajdonképpen az élet ilyen módon a szervezetek számára, hogy itt vagy ott kell beavatkozni, és a cél mindenképpen az, hogy lehessen segíteni. És nekem ehhez a beavatkozáshoz hozzátartozik az maga a prevenció is. Tehát bizonyos szempontból az ellátás első időszakában nem csak ellátni kell, hanem bizonyos szempontból segíteni, megelőzni a következményeit. És ezekre különböző munkaformák vannak. Az alacsonyküszöbű programok például félig meddig ilyenek is, amiben az én felfogásom szerint van egy ellátási mozzanat, ha nem is a teljes felépülés, másrészt egy megelőzési típusú gondolatmenet. Persze. Mindenképpen.
Persze, hát hiszen mindig azt is szoktuk volt mondani, hogy ugye a prevenciónak különböző formái vannak, van az általános, a célzott és a javallott prevenció, és ugye a javallott prevenció az ugye típusosan pont az a dolog, amikor is arról van szó, hogy valakinek már minden kétséget kizáróan volt találkozása mondjuk a probléma viselkedéssel esetünkben a pszichoaktív szerekkel, de a prevenciós intervenciónak arra kell irányulnia, hogy hogy ne eszkalálódjon a probléma. Hogy abban az esetben, hogyha meg nem történt, nem tudjuk tenni, hogy már az illető találkozott a kábítószerrel, vagy a pszichoaktív szerrel, de abban még tudunk neki támpontokat adni, hogy ne mélyüljön el, hogy ne váljon függővé, ne váljon problematikus használóvá, hogy kevésbé veszélyeztető szerhasználati módokat alkalmazzon.
Kicsit beszéljünk még erre az alacsony küszöbről, mert én vélem érteni, hogy ez micsoda, mert ezzel is foglalkozom félig meddig, de szerintem a hallgatók jelentős része nem nagyon tudja.
Ez nem egy építészeti megoldás, hogy Topolánszky Ákost idézzem, akinek ez a kedvenc mondása volt még 2001-ben, amikor politikusoknak próbált elmagyarázni, hogy mi az az alacsony küszöb, szóval ez nem egy építészeti megoldás, hanem ennek ugye az lenne a lényege, hogy egy olyan segítő szolgáltatás, aminek során nem támasztunk feltételeket a segítség igénybevevőjével szemben. Tehát az esetek meghatározott többségében anonim, nagyon gyakran nem is abstinenciához kötött, és mint ahogy a kisdobos, tehát ott segít, ahol tud, tehát hogy pont abban segíti a rászorultat, vagy az ellátásnak az igénybevevőjét, ahol annak a szükséglete meghatározhatóvá válik. Ha arról van szó, akkor abban segíti, hogy legyen valaki, akivel beszélni tudjon, ha arról van szó, akkor abban segít, hogy effektíve információt adjon neki az állapotával, vagy a kilátásaival összefüggésben. Tehát az alacsony küszöbű szolgáltatás az végtelenül flexibilis, nagyon pragmatikus, és rendkívül nagy szakértelmet igényel, mert hogy a segítőnek magának egy tiszta vízióval kell rendelkezni a tekintetben, hogy merre megyünk, és ugyanakkor rendkívüli mértékben empatikusnak, meg elfogadónak lenni a szolgáltatás igénybevevőjével szemben, mert hogy a legtöbb esetben azok, akik az alacsony küszöbű szolgáltatásoknak a klientúráját jelentik, azok kevésbé motiváltak és érdekeltek ezt a szolgáltatást igénybe venni, mint amilyen mértékben a többségi társadalomnak érdeke fűződik ahhoz, hogy ezek az emberek ellátásba kerüljenek.
Így van. Tehát magyarul ezek az emberek, akik ilyen helyzetben vannak, ezek nem feltétlenül meggyógyulnak annak, hogy hozzam ezt a nagyon pragmatikus, vagy ez a nagyon egyszerű kifejezést. Ők tulajdonképpen átmeneti együttműködésre képesek, valamiért cserébe, és ezért hajlandók egy csomó feladatot elvégezni, egy csomó kooperációt.
Nem olyan csomót, de néhányat.
Hát attól függ, hogy milyen ügyes az alacsony küszöbű program képviselői a történetben, és alapvetően szélesítik a segítség lehetőségeit.
Pontosan, hát és ugye ez tehát mint ugye ez egy nem motivált kliens csoport, akiről beszélünk, tehát hogy neki nem az a motivációja, hogy ő egy egyenszabatos, a társadalomban jól beilleszkedő adófizető legyen, hanem neki az a motiváció, hogy jól érezze magát, mint egyébként az emberek túlnyomó többségének az a motivációja, hogy jól érezzék magukat. Nos, tehát ugye ők nem azért veszik igénybe, vagy hajlandóak bevonódni egy alacsony küszöbű szolgáltatásba, mert a felépülésnek az ideája lebeg a szemük előtt.
Igen.
Hanem a nap túlélése, és az, hogy ebben ennek az alacsony küszöbű ellátásnak lehet valamilyen funkciója az életükben, és valóban azon fog múlani, hogy ők igénybe vesznek-e magasabb küszöbű, vagy a felépülés felé direktebben vezető ellátásokat, hogy itt milyen tapasztalatokra tesznek
szert. Igen, tehát kulcsa az egész felépülésnek maga az alacsony küszöbű programok, ugye ezt kéne igazából pontosan tenni.
Pontosan.
Tehát alapvetően ebben az értelemben az egész felépülés központa úgy tetszik, úgy stratégiának a kulcsa, még egyszer az alacsony küszöbűség.
Kellene, hogy legyen.
És a prevenció. És az a prevenció, ami már messze nem arról szól ebben az értelemben, hogy azok az ártatlan emberek, akik sose találkoztak kábítószerrel, azoknak kell segíteni, azoknak is, de azoknak is, akik tulajdonképpen valamilyen módon még elején tartanak, vagy legalábbis játszanak ezzel a tűzzel, amit úgy hívnak, hogy kábítószer.
Igen, de hát én egyébként arról mélyen meg vagyok győződve, hogy egy valóban jól felépített, átgondolt prevenciós beavatkozás, az nem csak azt fogja megakadályozni, hogy az emberek a szerekkel kapcsolatba kerüljenek, hanem az mindenképpen edukatív, tehát tanító jellegű lesz mindenki számára, a kockázati csoportba tartozó, meg a kockázati csoportba kevésbé tartozó számára is. Valamilyen fajta gondolkodásmódot, fogalomhasználatot, az intézményrendszernek az ismeretét, tehát egy csomó olyan járulékos haszonnal tud járni a prevenciós intervenció, amire nem feltétlenül gondolunk. És ez nagyon fontos, ez rendkívül fontos.
De itt igazán izgalmas, és azért is akartam ebbe az irányba menni, mert azt mondom, hogy itt nagyon fontos, hogy együttműködjenek a szereplők, tehát az ellátásban és a prevencióban működők. De mennyire fogalmazok meg idegen, mennyire kompatibilisek, mennyire hasonló felfogásúak, vagy hasonló szemléletűek például a kábítószerrel foglalkozó szervezetek munkája.
Ezt én most nem tudom megmondani a mai helyzetben, arra visszagondolok, hogy mondjuk mi volt a... tudom én, 2000, tehát amikor én még erre, hogy úgy mondjam, hivatalból is jobban ráláttam, és nem véletlenszerűen láttam bizonyos szegmenseket, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyértelmű igényként fogalmazódott meg, hogy kell, hogy legyen egy vezérlő elv. Most ugye a nemzeti drogstratégiákat, azokat azért találta ki a jóisten valószínűleg, hogy legyen vezérlő elv. És hogy ez a vezérlő